Sziasztok, én Bezzeg Ilus vagyok,
én pedig Csizmadia Gabi,
és ő a szomszédom. Hétfőnként reggel 7-kor kopogtatunk nálatok is,
hogy beszélgessünk aktuális, mindenkit érintő témákról.
Tartsatok velünk ma is!
Sziasztok, jó reggelt mindenkinek, vagy hát ki mikor hallgatja, valószínűleg reggel vagy délután, mindegy, jó programozást mindenkinek hallgatás közben, mert hogy olyan témánk lesz ma, amit esetleg más program közben is lehet csinálni, ilyenek a filmek, sorozatok, és olyanokról fogunk beszélni, amik hatottak ránk valamilyen szinten, akár pozitívan, negatívan, a kedvünkre, az élethelyzetünkre, stb. És nagyon érdekes, mert Ilus, tudjátok, hogy nagy film és sorozat fogyasztó egyébként.
Igen.
És mondtam neki még az adás előtt, hogy 200 darab filmet és sorozatot nem lesz időkeretünk átbeszélni, úgyhogy valahogy limitálja a dolgokat. De nagyon kíváncsi leszek rá, hogy neked milyen filmek voltak azok, amik hatottak rád, illetve sorozatok. És egy kérdéssel is indítanám az elejét, mielőtt hagylak megszólalni, hogy... esetleg, amikor sorozatokat vagy filmeket nézel, azt úgy nézed, hogyha mondjuk rossz kedved van, akkor olyan filmet nézel, ami rossz kedvű, vagy olyat, ami vidám, hogy egy kicsit felvidítson.
Sziasztok! Most egy szóhoz jutottam. Hú, ez nálam nagyon érdekes, mert ezt már meséltem szerintem, hogy engem a negatív vagy szomorú zenék is fel tudnak vidítani. Szóval az én esetemben lehet, hogy az értelemszerűen jön, hogyha rossz a kedvem, nem feltétlenül ront rajta, ha valami rosszabb hangulatú, vagy negatívabb hangulatú filmet nézek, de egy kicsit olyankor szeretek még jobban magamba borulni, és akkor így mindig van egy mélypont, ami után így túl tudok lendülni, és akkor az így, ha még gyorsabban tudok mélyre kerülni, akkor az így segít. Ez tudom, hogy furcsán hangzik, de valahogy így van. De van az a fajta rossz kedv, amikor csak kell, hogy valami jót lássak, és akkor kell valami vicces. Éppen azért van az, hogy én sorozatot nem egyet nézek egyszerre, hanem különböző hangulatúakat, és akkor mindig azzal folytatom, amilyen kedvem éppen van.
És a storyline-ok között nem veszel el?
Nem, olyan gyorsan kipörgetem őket, hogy nem nagyon tudok így elveszni bennük.
Erről sokszor beszéltünk már, de mai napig nem értem, hogy ezt hogy csinálod. Bár egyébként azt is beszéltük, hogy ha esetleg dolgozol valamit, akkor a háttérben szokott zörögni esetleg egy film vagy sorozat, és így azért gyorsabban lehet fogyasztani ezeket.
Igen, van az, amire figyelni kell, nyilván az nem ilyen, és azt végigülöm, de van olyan, amit már láttam sokszor, vagy ami ilyen számomra ilyen tingli-tanglinak gondolt, vagy olyan dolog. Azt tudom úgy is figyelni, hogy...
ez egy kis limonádé.
Igen. Meg ilyenkor szokott az lenni, hogy így átrakom angolra, és akkor így félfülle tanulok is, és akkor nem biztos, hogy kell feltétlenül, vagy ha nem érdekel annyira. Csak hogy így, akkor mondjuk nyelvtanulási céllal, csak menjen valami más nyelvű zaj.
Érdekes egyébként, hogy a filmek köré milyen kultúra épül így az emberek által. Vannak ugye filmfesztiválok, díjazzuk a különböző filmeket különböző kategóriák szerint. A hétköznapokban szerintem, amikor valaki kimondja, hogy menjünk el moziba, az egy abszolút pozitív érzést tölt el a legtöbb emberben, és mennyire jó dolog másokkal, de akár egyedül is valamilyen történetbe belecsöppenni, amiből utána, hogyha vége van a filmnek, így kiszakadsz, és nem érted, hogy hol vagy hirtelen.
Pont tegnap beszélgettem erről Petrával, mert jöttünk hazafelé autóval, és hát eléggé egy az ízlésvilágunk filmek tekintetében, bár hozzáteszem, Petra szerintem egy kicsit ilyen deepebb ennél, mint nálam, szóval, hogy ő nagyon durván most is már fogyasztóját, amit én így felnőttként kezdtem csak el, és nem feltétlenül én engedtem ezt meg neki, de hogy őt semennyire nem rázza meg, mondjuk egy Démonok között. Nulla. Semmi. Hát én utána nem aludtam napokig, ő meg persze, olyan, mintha itt lenne mellettem, vállak az az apáca démon, és így
Úristen!
Jézus, hogy nem merek visszajönni a szobádba, te meg itt nyugodtan alszol. De van egy film, amit nagyon szeretünk, Tim Burtonnek a Mándorsolyom kisasszony különleges gyermekei. Nem neked való film, és te nem fogod megnézni. És annak a zenéjét hallgatjuk nagyon sokszor. Nagyon mélyen, borzasztóan lehúzós zene, de hogy mi szeretjük, és mondta, hogy képzeljük el azt, hogy a filmnek a második része van, és akkor milyen képességeink lennének, mert ő különleges képességű gyerekek vannak benne. Úgyhogy ezt kellett játszani hazafelé az autóba, hogy nekem milyen képességeim lennének a már meglévő képességek közül, amik benne vannak, és találja ki magamnak új képességet is.
Ez egyébként aranyos, és ezt is kiváltja az emberekből a filmek, sorozatok, hogy egy kicsit beleképzeled magad. Kicsit elmenekülsz a valóság elől, és abban a világban kötsz ki, amit ezekben mutatnak.
Te milyen céllal szereted egyébként jobban nézni őket, hogy így tudjál azonosulni valamivel, vagy inkább ilyen megnyugtatási céllal, hogy jó van, nem vagyok egyedül.
Hát szerintem ez nagyon attól függ, én sokféle típusú filmet szeretek, nagyon szeretem a romantikus filmeket, az ilyen csöpögős, nyálas, borzasztó teenager filmeket. Nagyon szeretem azokat is, amik teljesen el vannak rugaszkodva a valóságtól, tehát ilyen Jurassic Park, Star Wars, ilyesmi, és azzal azért párhuzamot nem tudok vonni nagyon az életemmel. Ilyet, hogy nem vagyok egyedül, annyira a, nem tudom, én inkább a vidámabb vonalat képviselem, meg az ilyen családi vígjátékok, romantikus, tehát pont az ellentétét szerintem, amit ti néztek, vagy te szeretsz. Nem tudok szerintem a kérdésedre válaszolni, nagyon hangulatfüggő.
Közben jutnak még eszembe filmet.
Standard kérdés. Van-e kedvenc filmed?
Nincs.
Tényleg?
Egy kedvencem nincs.
És sok kedvenced van?
Sok kedvencem van, mert hogy ezek hangulati kedvencek.
Á, mondjuk igen, ebben van valami, de ilyen örök favorit, amit akárhányszor meg tudsz nézni.
Egy azért van.
Na.
És karácsonyi film, de bármikor.
Csak nem a karácsonyi cserebere.
Nem.
Tényleg?
Nem, kelek úgy a karácsony.
Azt nem emlékszem, végül megnéztem-e vagy sem.
Szerintem nem. Azt hiszem 2004-es film, de azt bármikor meg tudom nézni. És egyébként nekem kicsit ilyen a Forrest Gump is. Baromi hosszú, de nagyon-nagyon szeretem a színészt is, és a filmet is, és kb. Bármikor így tudnám nézni, bármilyen hangulatban vagy pillanatban. Szerintem abban a filmben annyira nagyon hullámzó hangulatok vannak, hogy az így bármire is jó. Ezt a kettőt bármikor.
Hát kíváncsi leszek, hogy mennyi átfedés lesz a filmeink sorozataink között.
Szerintem és nem sok.
Én a tiédből mennyit ismerek, vagy te az enyémből mennyit ismersz.
Én megmondom őszintén, úgy egyszerűsítettem a dolgot, hogy így az IMDb-nek a top 250-es listáján mentem végig, mert végtelenségig sorolhattam volna filmeket, meg dolgokat, mert kicsit szerintem mindegyik hat ránk, csak próbáltam olyanokat összeszedni ebből, ami úgy mélyebben hatott rám bármilyen szempontból is, vagy hogy valami érzelmet úgy kiváltott, úgyhogy így limitáltam magam.
Én emlékekből próbáltam táplálkozni, hogy visszagondoltam, hogy valamikor, amikor néztem valamit, az megmaradt-e, vagy esetleg valamilyen vizuális élmény így köte hozzá, és én ez alapján írtam föl így a kedvenceket. Hát nagyon vegyes egyébként.
Ó, te listán milyen pici.
Azért mondtam, hogy limitáld magad. Okay. Nincs két óránk. Sajnos. Na, mondd az első filmed, vagy sorozatod mondjuk.
Kezdem egy filmem.
Jó.
És ez kapásból egy szomorú dolog. Nem vagyok úgy oda a történelemért, viszont az ilyen világháborús dolgok engem mindig nagyon érdekeltek. Nem feltétlenül azért, mert túl jó dolgok, de a második világháború különösen. És az egyik ilyen film a Schindler listája, amit nagyon-nagyon-nagyon szeretek. Nem volt még olyan alkalom, hogy ne bőgtem volna végig a filmet, szóval elképesztően nyomasztó, és talán ez az egyik olyan film, amit általában reklám nélkül szoktak leadni a tévéadók is. Uh-huh. Nem nézek már tévét, de akárhányszor láttam, soha nem adtak le közbe reklámot. Láttad ezt a filmet?
Nem.
Van benne egy cégtulajdonos, aki azt hiszem gombokat gyártanak, és gyakorlatilag arról szól a film, hogy ő nem akarja engedni, hogy elvigyék a zsidó dolgozóit, és nyilván ugye kivégezzék őket, úgyhogy a végén már így mindenét is arra fordítja, hogy megvegyen ilyen embereket, és megmentse őket, a végén meg gombokat ad értük.
Megvegyen ilyen embereket?
Igen, hogy ne vigyék el őket kivéget.
Wow!
És az a legvége, hogy azok a megmentett zsidók, akik az életüket nekik köszönhetik, illetve az ő leszármazottaik mennek is kb. Így zarándokolnak a sírjához. És ez nekem annyira olyan, hogy nagyon sok ilyen kegyetlen film van, ami a történelmet dolgozza fel, és nekem ez mindig olyan, hogy annyira kegyetlen az ember, és nem igazán hiszem, hogy megérdemeljük, hogy éljünk. Viszont amikor ilyet látok, hogy igenis vannak ilyen emberek, akkor mindig egy kicsit az van bennem, hogy azért csak van még jóság is, hogy hogyha egy teszel egy jót, ez olyan, mint hogy valakit elengedsz a kereszteződésbe, kiengedsz, akkor utána ő is ki fog engedni valakit, és hogyha valami jót tesz valaki, akkor így, akkor az így áramlik tovább a jó dolog, és hogy az egy ember mennyi embernek segített ezzel. És ez nekem egy ilyen film, hogy így örök kedvenc.
Teljesen másként tudhatni az a film, ami igaz történet alapján van, vagy akár csak egy kitalált történet, akár egy könyvből fakadóan. Valahogy engem is mindig másként tud érinteni az, ami tudom, hogy megtörtént, és az még hátborzongatóbb, vagy még csodálatosabb, vagy még meghatóbb tud lenni, attól függ, hogy milyen filmről beszélünk, hogyha tudod, hogy az valóban megtörtént.
Igen, de ez nekem ettől csodálatos, hogy annak ellenére, hogy ő milyen nemzetiségű volt, ő nem adta be magát annak, amit akartak ott csinálni, és igenis fontosabbnak tartott az emberek életét. Uh-huh. Úgyhogy ez egy ilyen... Jó, belekezdtem, de...
Egyébként számítottam rá, hogy valami nagyon deep-el fogunk kezdeni.
Lesz jobb is.
Jól van. Nekem az egyik örök nagy kedvencem, amit akárhányszor meg tudott nézni, nagyon klisé, nagyon tipikus, de ez a Titanic, és nem kell kinevetni, szerintem egyébként egy nagyon jó film, és nagyon sokan nem szeretik, és ebben is engem az fogott meg, hogy úgy igaz történet alapján, hogy próbálták megfilmesíteni azt, hogy valójában mi történt, és egy kicsit megpróbálod oda képzelni magad, hogy te vajon mit csinálnál, hogyan csinálnád. Ennek van egy második része is, na az katasztrofálisan nagyon rossz. Igen, arról szól a második rész, ne nézzétek meg, úgyhogy elszpoilerezem a dolgot, hogy újra csinálják a Titanicot, tényleg elsüllyeszthetetlenre, és elsüllyed, igen, szóval gyakorlatilag egy ilyen agyon szerkesztett, az is látja, aki nem ért hozzá, hogy ez egy számítógépen megkreált vizuális látványvilág, borzasztó gagyi, nagyon-nagyon gagyi, és az eredeti sztorinak is hát egyrészt elveszi a varázsát, szépségét, azt a fájdalmas szépségét, ami van benne. Úgyhogy ezt nem ajánlom, viszont az eredeti Titanicot azt nagyon szeretem. Azért is, mert egy ilyen nagyon szép, meg nagyon romantikus, meg nagyon szomorú, de mégsem, szóval egy, nyilván egy tragédiát dolgoz fel, de valahogy megvan a varázsa.
Igen. Úgy nem téged nevettelek ki, de szerintem már rengetegszer beszélgettünk egymás között a Titanic és az én kapcsolatomról.
Igen.
Egyébként a filmben nincs, nem úgy van bajom, én DiCapriót nem csípem annyira, tudod. De valóban ezt a részét, amit mondasz, hogy így van ez a történelmi varázs ennek az egésznek, az úgy megvan. És kicsit így néha belegondolok, hogy bárcsak ott lettem volna, aztán a dehogy is, miért akarnék ott lenni? De,
igen, egyébként.
De hogy úgy abban a korban, abban a hangulatban, úgy oda tudnám képzelni magam, de úgy el nem süllyednék, mert...
Hát én nyilván. Igen. Egyébként vicces, mert bennem mindig ott van, hogy már 4 milliószor láttam ezt a filmet, és minden egyes alkalommal szurkolok, hogy csak ne menj neki a jéghegynek! Minden egyes alkalommal, és valahol titkon reménykedem, hogy elkerüli. De nyilván nem.
Nyilván,
és nyilván ugyanazt a filmet nézem meg 200-adjára is, de mindig reménykedem, hogy hátha. Na most hátha elkerüli.
Ez nincs egyébként más filmeknél is, amikor itt tudod, hogy valami rossz fog történni.
De hogy
ugyanígy
nem.
Ugyanígy az van, hogy drukkolsz, tudod, de nem, de akkor is hátha. Hátha véletlenül más verziót vetítod.
Egyébként szerintem tök jó piacirés lenne, hogyha bizonyos filmeket megcsinálnának úgy, hogy ilyen interaktív módon, hogy más lesz a vége, vagy máshogy tud folytatódni. Csinálnunk kell egy ilyet.
Oké, csináljunk más végeket a filmeknek. Jaj, jöjjek megint én. Akkor most mondok egy sorozatot.
Na.
Ami nagyon klisés lesz szerintem, ez a Jó barátok. És a Jó barátok, nem tudom, hogy ez fel van írva. Te nem vagy ilyen nagy fan, mint én. Most is egyébként megy. Nem most éppen ebben a pillanatban, de valahol tartok az évadokban most is. Rengetegszer láttam, nem tudom hányszor. Nekem azért nagy kedvenc ez a sorozatom, amellett, hogy bemutatja, nyilván most már nem a mostani kor, de hogy így akkor, amikor ez lett meg, amikor néztem eredetileg, az akkori korban lévő fiatal felnőtteknek, a problémáit, meg hogy mi hogy van, ezt annyira jól bemutatja, mégis viccesen, és én mindig vágytam arra, hogy legyen egy olyan baráti társaságom, mint nekik, és szerintem akik nézik, valahol mindegyik vágyott arra, hogy majd legyenek egy ilyen páran, akik minden nap találkoznak, összejönnek, kávéznak, és ez annyira jó lenne. Nem volt ilyenem egyébként sajnos, de valahogy ez a baráti összetartás, ez így nagyon, nagyon átjön nekem azon a sorozaton.
Én csak pár részt láttam belőle, és nagyon sokan mondják, hogy neki kell ülni, és meg kell nézni, mert egy örök klasszikus, de én sok örök klasszikust így kipöcköltem igazából, mert nem tetszett, és nem mondom, hogy a Jó barátok nem tetszett, de valahogy nem kötött le.
Hát te ennek az újabb verzióját nézted, az Agymenőket.
Igen.
Egy kicsit azzal tudnám párhuzamba állítani, mert ők a mostani korban vannak, de hogy ott is ugyanez, hogy barátok és kollégák, és nem tudom. nagyjából ugyanez, csak 90-es években.
Én az Egymenőkkel is úgy voltam, hogy egyszer végignéztem, ilyen tipikusan háttérben, amíg főzöl, sőt, addig ilyen zörgésnek a háttérben jó volt, de nem nézném meg még egyszer.
Akkor te nem vagy ilyen fajta, aki
az nem, az ilyen Trónok harca, Harry Potter, Hobbit, mindenki meg fog most utálni. Jó barátok, ilyesmi, hogy nem tudom, lehet bennem van a hiba, de hogy így annyira nem.
Én tudom. De akkor becsempészek ide. Én úgy csalok, mert nekem sokkal hosszabb a listám, mint Gabi, hogy összevonok filmeket, meg sorozatokat. Kicsit ide sorolnám a Modern Family-t is. Teljesen más kategória, bár ugyanúgy sitcom ez is, meg az is, de kicsit ezzel tudnám párhuzamba állítani, amiért nekem mindkettő egyébként nagy kedvencem, hogy én mind a kettőben benne vagyok, mint karakter. Az egyikben Mónika vagyok, a másikban pedig Claire Dunphy. És az, hogy látom, mennyire idegesítő vagyok mások számára, ez rendkívül vicces, de a Modern család is olyan, hogy ilyen viccesen van beállítva, de hogy mindenkinek vannak problémái a családjában, a rokonaival, a nem tudom, mivel mindenhol van egy kettős, mindenhol van egy túl komoly, mindenhol van egy morgós, és hogy annyira jó ezeket így látni másokon keresztül, úgyhogy ez a kettő nekem így nagy kedvenc, és Jani egyébként nincs oda például azokért, amikor így belenevetnek a műsorba.
Igen, ezzel sokszor nekem is problémám van egyébként.
De neki is nagyon tetszett, a jó barátok. És a Modern Family is.
Nekem a Modern családdal is ez volt, hogy nem igazán kötött le. Nem mondják meg, mikor nevessek. Én ezt a részét amúgy annyira nem szeretem. A
Modern család szerintem már inkább szarkasztikus humorral van így telerakva.
Nem tudom, én szoktam érteni a szarkazmus, de valahogy nem vicces nagyon sokszor, szerintem.
Sokszor nem, de sokszor igen.
Úgyhogy én abban egy pár évadot megnéztem, és nem mondom, hogy nézhetetlen számomra, de így magamtól nem indítom el, hogy na, akkor egy kis limonádénak valami takarítás mellé mondjuk elindítom, mert sokszor az van, hogy így mindenki visít rajta a nevetéstől, én meg így állok, hogy igen, lehet, hogy én vagyok túl karótnyelte, ez nem tudom.
Nem szereted ezt a jellegű dolgot, és nem is akarsz, vagy tudsz azonosulni vele, nem tudom.
Lehet, inkább nem akarok.
Hát kinek mi? Én meg annyira romantikus vonalat nem viszem az életemben, így a filmekben, sorozatokban, úgyhogy mindannyian mások vagyunk.
Ez így van. Amikor elkezdtem gondolkozni erről a témáról, akkor nekem egyrészt beugrott egy konkrét film, ez a Csillagainkban a hiba volt, és ebből a könyvet olvastam először, és másnap, talán akkor tájt jött ki a film is, és úgy voltam vele, hogy elolvasom gyorsan, és másnap megnézem a filmet. És addig én nagyon picike voltam, tehát ilyen kis tinédzser voltam, és úgy gondolkoztam arról, mint betegség, hogy az idősebb korodban tud jönni, mert ez volt valahogy így a, nem tudom, az elképzelés a fejemben, de nyilván egy betegség bármikor tud jönni, és az, ahogy fel volt építve ez a film, a könyv az egyébként sokkal jobban tetszett, egy kicsit így lesokkolt ez a csodaszép szerelmi szál, meg gyakorlatilag egy fiatal lány alig tud lemenni a lépcsőn az oxigénpalackja nélkül. Nagyon durva, és ez is egy szerelmi történet. Nagyon régen láttam már egyébként, és régen is olvastam, de valahogy ez volt az első olyan film szerintem, ami úgy váltott ki belőlem egy ilyen érzelmet, hogy így vége lett, és így sokkosan ültem magam előtt, hogy mi van? Nagyon durva.
Igen, vannak ezek a pofáncsapósak, és
igen, ez a jó szó rá.
És ilyenkor kicsit visszaránt a valóságba.
Igen, ilyenkor átgondolod a saját dolgaidat, hogy á, nem is olyan rossz nekem, meg nincsenek is úgy problémáim.
Igen. Szerintem egyébként mindannyian csinálunk magunk körül egy buborékot, csak van, akinek így lyukasabb a buborékja, van, akinek kevésbé, és akkor attól függ, hogy mit engedünk be, és lehet, hogy ezt így szándékosan kizárjuk az életünkből, hogy nincs betegség, fiatal vagyok, nem lehetek beteg. Igen. És lehet, hogy ez is pont egy ilyen dolog, és egyébként annak ellenére, hogy mennyi problémám van nekem, és én is mindig így meglepődök azon, hogyha valaki én, vagy valaki velem egykorúnak olyan betegsége van, amit mi egy időskori betegségnek titulálunk, vagy tudunk be, és mindig így ledöbbenek én is, hogy hát ez hogy lehet, ő még fiatal, és hát simán.
Igen, és ez az együttérzés azonnal elindul benned, meg kicsit az önzőség is, hogy úristen, de hát akkor velem mi lesz, hogyha egy ilyen történik.
Igen, és az, hogy nem tudod. Sodrót, ezt tudod.
Igen, csinálni. Ez a bizonytalanság a legrosszabb, azt hiszem. Most, hogy egyébként így végignézem a listámat, egész sok ilyen deepebb vonalú filmet meg sorozatot írtam fel. Egy ilyen még a Fekete hattyú nekem.
Volt a jó film.
Na, van egy közös keresztmetszetünk akkor ezek szerint. Okay. Én ezt alapvetően a balett miatt néztem meg. Nagyon szeretnék elmenni egyszer a Hattyúktavára, de még senkit nem tudtam rávenni, úgyhogy egyszer majd elmegyünk. és nagyon kíváncsi voltam rá, hogy ezt hogyan filmesítik meg, és tök érdekes az, hogy bemutatják hát igazából a balett táncosoknak a hátterét, és az árnyoldalát ennek a gyönyörű dolognak, amit a nézőtéren néznek az emberek, annak a hátterében valójában mi van, és nyilván teljesen az ellentéte, mint amire a legtöbben gondolnak. Azt hiszem, vagy amire a laikus ember gondol, aki valamennyire köze van a tánchoz, szerintem azt tudja, hogy annyira nem szép világ, mint ahogy ez be van mutatva, de tényleg nagyon extrém, iszonyatosan jól meg van csinálva szerintem. A színésznő is, nem jut eszembe neve, Natalie Portman, igen. Borzasztó jól játsza szerintem, úgyhogy az egész film egyszer láttam, és többször meg akartam nézni, de még nem vitt rá a lélek, mert annyira mély, és annyira nagyon sokat kiszív belőlem egy ilyen, hogy utána építkezni kell napokig belőle.
Igen, tök érdekes, tőle. Hogy te mondtad, hogy bemutatja jól a balettet, és nekem tudom, hogy egy balettosról szól, de a balettból semmi nem ragadt meg, nekem a mentális dolgából maradt meg csak minden a filmből, hogy mennyire más nézőpontokból néztük ezt a filmet, és nyilván te is láttad, hogy mentálisan milyen problémái vannak neki, de...
Ez sokszor ezzel a világgal, a balett világával összekapcsolható sajnos.
Hát nem hiszem, hogy túl egyszerű az ő életük. Láttuk, igen meg nyilván így tudjuk, de hogy mennyire más nézőpontból néztük és éreztük magunkénak azt a filmet.
Igen. Egyébként borzasztóan egy megfelelési kényszert raknak beléjük, mind testalkatilag, mind teljesítményileg, nagyon-nagyon-nagyon a végletekig el vannak csúsztatva kényszerrel, hogy megkapjanak egy munkát, hogy az övék legyen a főszerep, és nagyon érdekes egyébként, hogy azért dolgoznak egész életükben, hogy azt az egy főszerepet abban a legnagyobb balettban megkapják, és hogy ez mentálisan mennyire szétcseszi őket az egész. Az edzőiknek igazából a hozzáállása, a véleménye, az, hogy hogyan táplálkoznak, hogyan nem táplálkoznak, nagyon-nagyon durva. És a legtöbb balettintézetből is olyan sztorikat hallani, hogy hú, nagyon durva. Ennek más nyilván világ. A mostani világban már kicsit kezd egy, hát talán egy normálisabb ideje is eljönni, de azért szerintem nagy részt az így elmondható a balettről, hogy nem egy egészséges közeg per világ. Hogyha már így a professzionális vonaláról beszélgetünk.
Ezt úgy, hogy soha nem táncoltam abszolút. Ezt én is látom ennél a balett vonalnál, hogy ez...
Ezért
ez...
is jó a film, mert átadja ezt az egészet.
Igen. De akkor se a tánc részre akadnálom, neked meg nyilván, igen.
Igen, az is. A sztori is, meg maga a tánc is elképesztő. És használtak egy testdublört is Natalie Portmanhez, azokhoz a jelenetekhez, ahol táncol. Ő is nagyon sokat táncolt, viszont a nehéz mozdulatokat, meg magát a balett részt, azt egy táncos lány táncolta, aki azt hiszem a New York City balettnek a principal dancere, és azt hiszem, volt egy botrány is, hogy úgy volt állítva, mintha az egészet a Natalie Portman táncolta volna, de közben nem, úgyhogy ez köré is volt egy ilyen nagy egy ilyen balhé, de maga a film az szerintem nagyon jó volt, és Natalie Portman is nagyon sokáig edzett, és nagyon sok ilyen backstage videó van róla, hogy hogyan készül erre a szerepre, illetve, hogy őt is egy ilyen balerinává átváltoztatták kicsit.
Nekem ő egyébként nagyon sokáig ilyen Leonardo DiCaprioval egyenrangú színészként tartottam számon. Igen, ő mint a Midala hercegnő, nekem ilyen nem annyira. Viszont ezzel a filmmel így nagyon-nagyon dobott magán, úgyhogy azóta csípem őt is.
Na, lehet a DiCaprio-nak is kéne egy ilyen filmet látnod.
Voltak jó filmjei, nem gyűlölöm azt a színészt, de pont azokért a filmekért, amiért istenítik, azokért így nem vagyok oda nagyon. Tehát azok a filmek, amiket így nem emlegetnek annyit, vagy nem tudom. Szóval, hogy így... Na, nem jön át nekem DiCaprio ennyi.
Szerintem neked eleve az olyan filmek és sorozatok nem jönnek át, ami mindenkinek átjön. Vagy hát a legtöbb embernek.
Az a vicc, hogy ő például szokott játszani Tarantino filmjeibe, és én imádom az olyan rendezőket, akik nem szokványos filmeket csinálnak, és Tarantino ilyen, és... Ott is játszik például az Upon a Time in Hollywood, azt hiszem az a címe. Ott tetszik, de hogy lehet, hogy a filmekkel van bajom.
Én az a film olyan egyébként, szeretem. Hogy így nézed a filmet, és így a vége felé jössz rá, hogy de hát ez egy Tarantino film, és a végén ott van az összes.
Igen, ott így ültünk, Jolival, hogy nem stimmel. Igen. Nem volt, de hol a végén ott az összes.
Az összes. Mindent behoztak az utolsó 10 percben, de úgy, hogy így belecuppantunk a moziszékbe, hogy júj!
Igen, és lehet, hogy van még egy, amiben játszik neki. A Django elszabadul, abba is játszik. És az is Tarantino.
Én alappól annyira nem bírom a Tarantino filmeket, a véres mi voltjuk által.
Tehát nem egyszerűen nem érthetőek azok a filmek, de pont ezért szeretem őt is, meg Tim Burton-t is, mert hogy tőlük nem szokványos látványi világot és történetet fogsz kapni.
Uh-huh.
És tök szeretem ezeket benne. De DiCaprio-ról ennyit róla nem beszéltünk. Most mondok egy olyat, ami vidámabb egy kicsit.
Jó.
Megint két filmet mondanék. Az egyik az Igen ember, a másik pedig az Igen nap. Nem tudom, láttad-e valamelyiket?
Nagyon
Jim Carrey az Igen ember, és Jennifer Garner játszik az Igen napban, nem emlékszem, ki játssza a férjét. A lényege az mind a kettőnek, hogy az Igen emberbe meg lesz átkozva, vagy mit csinálva, és nem mondhat nemet.
Uh-huh.
Ez fia kívánja ezt a születésnapjára, hogy ne hazudjon többet az apja, mondjon igazat, és hogy mindenre igent kell mondania, amire amúgy nem szülemet szokott. Az Igen napban pedig azt mondják a gyerekek, hogy jó, mert a szüleim mindig ezt mondják,
láttam.
Hogy
igen.
Jó, nem, és hogy van egy nap, amikor mindenre igent kell mondani, amit a gyerekek, és ez kicsit megint csak egy ilyen pofáncsapás, hogy mennyi mindenre mondunk nemet, és aha, miért mondunk rá nemet, igazából nem tudom.
Az Igen napot azt láttam most, hogy így felvezetted a sztorit, és ez nekem is nagyon tetszett.
Igen, úgyhogy Petra is mondta, hogy anya, láttad, láttam, én is láttam, ilyet csinálnunk kell, úgyhogy mert akkor belengedte nekem, hogy Dóra a felfedező filmet meg kell vele néznem, én attól falra mászok, de az Igen napon majd egyszer, ha eljutunk oda, hogy az lesz, akkor meg kell néznem azt a filmet is, és mindenre igen, és valójában nem értem, miért esik nehezünkre igent mondani. Ez a furcsa mind a kettőbe, és ezt így pozitívnak élem meg inkább, mint negatívaknak, mert hogy utána mindig ilyen tök pozitív tudok lenni, és mindenre igen, 5-2 napig.
De, igen.
De ez olyan pofáncsapás tényleg, hogy miért nem akarunk jót?
Abszolút egyetértek, nekem is sokkal többször kellene igent mondanom, azt hiszem, és amikor ezt megteszem, akkor utána, amikor már vége lett annak az adott programnak, mindig jól érzem magam, hogy igent mondtam, de amíg felvezetődik, addig szívesen mondanék sokszor nemet. Igen, sokszor, többször kéne igent mondanunk dolgokra.
Igen, egyszer igent mondok a buli meghívásodra is. Nem tudom, mikor, de egyszer
igen. Majd egy igen napon.
Oké. Okay. Igen, majd szólunk, mikor van, és akkor muszáj akkor kérdezni, mert akkor nem mondhatok nemet.
Oké. Okay. Az enyém egy kicsit mélyebb sztori a következő, ez a Ted Bundy dokumentumfilm, ez a Zac Efron főszereplésű.
A filmet történet. Nem láttam, de más vonatkozásban hallottam a történetet.
Igen. Én nagyon kíváncsi voltam a filmre, és egyébként én a Volkswagen bogarakat nagyon szerettem egészen odáig, addig a filmig. Ted Bundy is egy bogárral járkált mindig, és úgy csalta be igazából az áldozatait, és azóta így kiráz a hideg, akárhányszor meglátok egy ilyen bogarat, és ott maga a történet volt annyira durva, hogy a legtöbb sorozatgyilkosról meg nem mondanád, hogy az is nagyon megnyerő, karizmatikus embereknek tűnnek, és nagyon érdekes volt az egész felépítése, hogy rengeteg áldozata volt, és hogy hogyan verte át az embereket nap mint nap arról, hogy ő mit csinált és mit nem csinált, és az utolsó utáni pillanatig kihúzta, hogy ő ártatlan, és a legvégén, amikor már 1000 millió százalék volt, hogy igen, ő az, te voltál, vald be, talán a leges legvégén volt egy ilyen vallomás, de csak az exe felé, hogy igen, ezt valóban én csináltam, és nagyon durva egyébként a Lili, nem jut eszembe a vezetékneve a lánynak, aki még a főszereplő, brutálisan jól játsza. Nagyon-nagyon jól játsza. Szerintem nézd meg azt a filmet. Nagyon durva, nagyon mély, nagyon deep, de érdekes valahol, azt mondom.
Lehet nekem való, mert én szerintem már meséltem, hogy szoktam a furcsaságoknál mondtam, hogy szoktam nézni, meghallgatni ilyen sorozatgyilkosos sztorikat, szóval Ted Bundy tudom, hogy ő egy kiemelkedő, nem tudnám megmondani, mit csinál, csak azt tudom, hogy ő ilyen kiemelkedő a sorozatgyilkosok között is.
Rettentően sok áldozata volt, és voltak ilyen jellegzetes dolgai, például, hogy hosszú, barna hajú lányok, ők voltak az áldozatai, és volt egy kifejezett egy példa rá igazából a filmben, hogy volt egy lány, akit így kinézett magának, és levágatta a haját ez a lány rövidre, és ezzel menekült meg igazából, hogy wow. rövidre vágatta a haját, és ez a nőci egyébként adott is egy interjút, nem tudom hány éve, ezzel kapcsolatban elmesélte ezt a történetet, és ebben is az a hátborzongató, hogy ez nem egy kitalált sztori, hanem ezek abszolút valós dolgok. És a hát az ex-barátnője is, és annak a lánya is adott interjút ezekkel kapcsolatban, úgyhogy egy elég durva és mély sztori, szerintem egy csekket megér, hogyha éppen olyan hangulatodban vagy. Nagyon durva belegondolni abban, hogy az embereknek milyen dolgok járnak a fejében, és hogy valaki hogyan tudja ezt megtenni. Hát egy légynek nem tudok konkrétan ártani.
Ezen én is gondolkodtam, mert hogy mi visz arra, hogy... Mert gondolkodtam így a mindenfélén, hogy egy gazellát elkap egy, nem tudom, oroszlán, vagy leopárd, vagy fogalmam sincs, leopárd nem biztos. De hogy nyilván ott nála ez ösztönösen megy, de hogy nálunk nincs semmi, ami ösztönösen, tehát nem akarjuk megenni a másik embert, vagy ilyesmit, tehát mi visz arra rá, hogy te meg akarj ölni valakit szórakozásból.
Igen, és ez még nem is bosszú, vagy nyilván úgy sem oké, sehogy sem oké.
Sehogy sem. Csak ami esetünkben nem értem, hogy nálunk nem a túlélés a lényege az egésznek, igen. hanem valami elállapot.
Nagyon-nagyon durva. Kíváncsi lennék ennek a pszichológiájára egyébként, hogy ezt vajon miért, vagy mi tudja okozni, mi váltja ki így az emberekből, vagy valaki így születik, hogy ez benne van?
Általában nem. Amiket így szoktam hallgatni, ott nagyon sokszor visszavezethető arra, hogy vele gyerekkorában bántak. Uh-huh. Általában a gyerekkoruk miatt van az, hogy csapódnak valami társasághoz, vagy kezdenek el érdeklődni valami iránt, vagy pont a szüleik iránti gyűlöletük, vagy amik tőlük láttak példát, hogy azok vezetnek ide, hogy ők ilyenek lesznek.
Uh-huh. Na mindegy, szerintem zárjuk is le ezt a témát. Csak okay. meg akartam említeni, hogy ez engem nagyon sokkolt.
Akkor a következő, az nekem megint egy ilyen összevon dolog. Egy film és egy sorozat is van. Ez a házassági történet, és a jelenetek egy házasságból. Az első az egy film, a második egy sorozat.
Nem hallottam róla még.
Két tönkrement házasság. Az egyik az egyikben, úristen, hogy hívják? Kylo Ren, aki játsza. Adam valaki, Driver azt hiszem a neve. És Scarlett Johansson, ők játszanak benne. Ők egy házaspár voltak, van egy fiúk is, és tönkrement a házasságuk, és elválnak. És ennek az egész procedúrája, folyamata lelki oldalról, minden oldalról borzasztóan fájdalmas az egész nekem végignézni, mert én is ugye elváltam, és nagyon sok párhuzamot és hasonlóságot tudtam vonni a saját volt házasságommal kapcsolatban, és az egész válási folyamat is, mert akármilyen hangulatban válnak el az emberek, ez mégse egy jó dolog, mert nem tervezted az életedet. És a másik pedig a jelenetek egy házasságból, most nem fogom megmondani a színésznő, meg a színész nevét hirtelen, de mindjárt eszembe jut. És ott is ugyanez van, hogy tönkre megy a házasságuk, szétmennek, és ilyen pár epizódon keresztül van bemutatva ez az egész folyamat. Attól ő akart válni, és hogy miért válnak el, a férfi hogyan dolgozza fel ezt, hogy alakul az ő kapcsolatuk, és kicsit az jutott eszembe, hogy lehet, hogy az akkor az én esetem az nem is olyan egyedi, ahogy én élem meg ezt, hanem valahogy mindenkinek ugyanilyen, vagy nem tudom.
Ez azért hatott rád így mélyen, mert tudtál saját életeddel igazából párhuzamot vonni benne.
Igen. Egyébként ez nagyon nehéz feldolgozni, attól függetlenül, hogy mi az egésznek a háttere, mert nyilván mindenkinél más a háttere annak, ami miatt elválnak emberek, de hogy feldolgozni ezt az egészet bármilyen esetben is, ez nagyon, nagyon furcsa, mert akármilyen okból is válnak el az emberek, szerintem ez lelkileg azért mindenkinek egy törés.
Biztosan az lehet, hiszen úgy készültél, hogy akkor az örökké meg hát egy napig.
Aztán nem.
Ez is érdekes, hogy sokan, persze biztos van olyan is, hogy valakik elválnak, és utána még jóban maradnak, de nagyon sokszor hallani azt, hogy ki nem állhatják egymást utána, és utálják, és számomra ez egyébként teljesen meghökkentő, hogy akit egy nap a világon a legjobban szerettél, utána a világon a legjobban tudod gyűlölni. Nagyon érdekes.
Tudod, mi volt érdekes? Látni az esküvői képeimet. Uh-huh. Nagyon furcsa volt, pont nemrég kérte apukám, mert valami osztálytalálkozóra ment, és mondta, hogy küldjek már esküvői képeket, és azt meg minek? Hát elváltam, és küldtem végül olyat, amin bele voltam. De nagyon furcsa volt végig böngészni, hogy azt hittem az életem egyik legboldogabb napja, és most visszanézek, és olyan idegen az egész. Nagyon furcsa volt.
Most milyen érzést vált ki belőled azok a fotók?
Mondom, a kicsit olyan, mintha így kívülről nézném az egészet. Benne voltam, átéltem, én vagyok a képeken a mennyasszony, de egy kicsit olyan, mintha valaki tök másnak az életét nézné, mintha nem is én lennék az. És mintha nem is én lettem volna az, aki ott van, hanem úgy furcsa, mintha egy vendég lettem volna.
És így a mostani éned így, hogyha így egy ilyen időhurkon keresztül, nem tudom, oda juthatna, akkor így beszélnél az akkori éneddel, hogy ne csináld, vagy?
Nem.
Nem?
Nem. Vissza nem csinálnék semmit.
Uh-huh. Mondjuk ez igaz, mindennek úgy kell lennie, hogy lennie kell. Igen. Mindennek megvan az oka.
Ennek így lett a végkimenetele, ez rajtam is múlt, meg a volt férjemen is múlt, meg sok körülményen is múlt, de nem csinálom vissza. Uh-huh. Az úgy akkor jó volt, és akkor több boldog voltam abban a helyzetben. De most utólag visszanézve, kíváncsi lennék a videómra is. Azt nem néztem meg nagyon régóta, hogy az ilyen érzés lenne. De most ilyen tök idegennek tűnik az egész.
Nekem a következő filmsorozatom az a Jurassic Park és Jurassic World filmek, és ezekhez egy olyan vonatkozásom van, hogy ugye én mindentől félek. Uh-huh. A sötéttől, az emberektől, mindentől gyakorlatilag, és ettől valahogy soha nem féltem. És egészen picike voltam, talán ilyen 6 éves voltam, amikor először láttam a Jurassic Parknak az első 3 részét. 6 éves. És ezért ez egy ijesztő film, ha úgy nézzük, de imádtam, és nagyon sokszor apuval ez egy közös program volt, hogy ment a tévénál azok a nagy dobozos tévék, ami ilyen széle hozta egy, imádtam, és arra aludtam el ott nála. Ő is nézte, én keresztbe befeküdtem az ágyba, és akkor ott aludtam el, és ehhez egyébként egy nagyon kedves emlék fűz, valószínűleg azért is szeretem ezeket a filmeket nagyon, illetve még azt is felírtam hozzá, hogy nagyon érdekes, hogy most jelenleg mi vagyunk a tápláléklánc csúcsa, ami akkor a hülyeség, mert egyébként tök tehetetlenek vagyunk, ha úgy nézzük. Én ezért például a vadászat jut erről hirtelen eszembe, hogyha két kezed lenne összvisz, akkor na hajrá egy szarvassal, meg egy vaddisznóval. Uh-huh. De úgy, hogy van egy eszköz a kezedben, úgy már mindenkinek lehet nagy arca. Na mindegy, ez csak így zárójában bezárva, és hogy milyen tehetetlenek vagyunk, mennyire icipicik vagyunk, hogyha nincsenek ezek a segéd dolgaink, mint Áram, mint Villanypásztor, mint Puska, mint ilyesmi. És uh-huh. ezekben a filmekben is az van, hogy kreáltak egy szörnyet gyakorlatilag, ami már nem kellene, hogy itt legyen, és ez egy kicsit átveszi az uralmat. Most jön majd ki az utolsó része, és annak pont az a címe is, hogy világuralom, úgyhogy nagyon kíváncsi leszek, hogy a két világ az hogyan mosódik össze, mert dinoszauruszok és emberek nincsenek egyszerre, vagy hát nem kellene, hogy legyenek, vagy ha vannak, akkor az emberek nagyon hamar kihalnak. Úgyhogy nekem ezért is nagyon tetszik a sztori, hogyha nincsenek ilyen eszközeink, akkor nagyon picik vagyunk, és nagyon tehetetlenek egy ilyen lényekkel kapcsolatban.
Ez tök érdekes. Egyébként szerintem azért nem félsz tőlük, mert tudod, hogy dínók nem léteznek.
Lehetséges, de valahol egyébként ott van bennem, hogy mi lenne, ha ezt valaki megcsinálná, és vajon én elmennék egy Jurassic Parkba például, annak ellenére, hogy tudom, hogy minden egyes filmnek az a vége, hogy kiszabadulnak és megesznek mindenkit. Annak ellenére egyébként valahol nagyon megnézném.
Szerintem egyébként most, hogy így ezt mondtad, eszembe jutott a Majmok bolygójának a filmsorozata is, és ott is kicsit lehet, hogy arra vezethető vissza, hogy mi már nem vagyunk annyira ösztönlények, mint amennyire az állatok. És lehet, hogy ez egy kicsit jobban élni akarnak, azáltal, hogy ösztönösen cselekednek, mint mi, akik meg szerintem ilyen nagyon elkorcsosultak vagyunk ilyen szempontból.
Igen, viszont mi sokkal jobban szerintem felül is pozícionáljuk magunkat, mint amúgy kellene. Uh-huh. Akár hogyha ösztönösen mozognánk teljesen így technika, meg minden ilyen nélkül, akkor sem mi vagyunk a tápláléklánc csúcsa.
Nem. És ez a két film nagyon jól megmutatja, hogy igen, itt az erősebb nyer.
Így van. Az élet utat tör, ahogy mondják a Jurassic Parkban.
Azt az elsőben, amikor más neműek lesznek, mert a genetikusok nem gondolnak arra, hogy a béka nemet tud váltani.
Az emberek hibája minden.
Igen, de ezek nagyon jók. Egyébként én is szeretem a Jurassic Parkokat inkább, vagyis inkább az egyet. A Jurassic World az nekem már nem annyira, de nagyon jó ez a világ is. Igen, ez is olyan, hogy úgy beleképzelnéd magad, de mégsem akarsz ott lenni, mert
igen, igen. Van. Nekem is az első 3 film, az Origic, azok nyilván azok a legjobbak, de érdekes a mostani megközelítése is. Csak már egy kicsit az, hogy kicsit elvették az új filmekben szerintem azt, hogy félni kell a dínóktól, mert hogy csinálni kell újakat, genetikusan módosított hibrideket ahhoz, hogy elég félelmetes legyen. És használják gyakorlatilag a raptorokat is ilyen kvázi őrkutyának, meg ilyen vadászkutyának is.
Nekem az gáz benne, mert
az nekem
is. Fényél,
igen.
De hogy egy velociraptor, ami széttép,
hát az első igen, az első részben nem is úgy volt felépítve, hogy abban olyan kerítés van, olyan áram, hogy abban soha nem mehetem, mert a legveszélyesebbek, a legokosabbak, és hát félsz tőle.
Igen.
És akkor a park, vagy a World filmekben pedig ott van, hogy így együtt vadásznak egy másik dínóra, hogy így nem értem. Nem. Ne dolgozzanak együtt a dínók meg az emberek.
Nem, ez furcsa benne. Az nekem nem is tetszik, hogy így miért idomítható.
Igen.
Oké, okos, valószínűleg erre vezetik vissza, annyira nem emlékszem, de ne hallgasson már az emberre.
Igen, hát ennek is az a vége, hogy nem hallgatnak végül az emberre, de hogy így nem értem, hogy miért vadásznak egyszerre, hát miért nem ugranak rájuk az emberek. Na mindegy, úgyhogy ezek annyira nem, kíváncsi leszek a zárófilmre, hogy ez milyen lesz, de ezek így nagy hatással voltak rám, imádtam.
Szerintem ez is kicsit olyan, mint a Star Wars, hogy így vannak azok a filmek, amik még a filmek, és azt nagyon szereti mindenki, és az összes többit azért nézi meg már, meg azért szereti kvázi, mert szereti az eredetiket.
Igen, egyébként ebben is van valami.
És azért fogjuk megnézni, ezt már mondta is Gabi, hogy megyünk moziba, akkor meg akkor.
Igen.
Mert olyan nosztalgikus is, meg jó megnézni, hiába szarták el.
Igen.
Akkor is meg akarod nézni, mert az egész világ tetszik, és
igen,
jó benne maradni egy kicsit. Az kár, hogy vége lesz. Bár nincs már nagyon mit húzni rajta, de
igen, ugyanígy vagyok vele, hogy bárcsak lenne még több, de ennél tovább már tényleg az, hogy világuralom, és a városokban talán volt egy jelenet, ahol Rómában mászkáltak a velociraptorok, szóval, hogy ennél tovább már nem lehet húzni. Mert elzárt szigeten, nagyon messze a világtól, nagyon félelmetes, nem szabad az emberek közelébe engedni.
Úgy logikus.
Igen. És akkor most meg ez a vége, hogy akkor az embereknél kötnek ki. Hát kíváncsi leszek rá, hogy kihal az emberiség, vagy a dinoszauruszok halnak ki. Szerintem inkább az emberiség.
Hát, ha jó filmet akarnak csinálni, az embereket pusztítanám ki.
Egyébként lehet én is.
Mert az egy nagyon, nagyon félrement happy end lenne, hogy az emberek túlélik a dínókat.
Hát meg visszahozzák egyébként az utolsó filmbe az eredeti szereplőket is,
az
és egybe gyúrják a két világot, és hát ez a fő motto, hogy az élet utat tör, szóval...
Szerintem ezzel most rájöttek, nem tudom, láttad-e az új Pókember filmet már, vagy még nem? Mindegy, ez szerintem nem spoiler, hogy láttad a castot esetleg, hogy kik játszanak benne. Ó, akkor nem mondom el mégsem, de ez a...
Elmondhatod, valószínűleg nem fogom megnézni, igen, mert annyira nem vagyok pókemberes.
Nem szerettem én se a régieket, de itt annyira jó volt, hogy az előző két pókembert is visszahozták benne, mert hogy ilyen téridő, izé és más univerzumokból az előző két színész, az Andrew Garfield, meg a Tobey Maguire is visszajött, mint pókemberek, és a három pókember együtt harcol.
Jó.
Nagyon jó. Nekem nagyon tetszett, pedig nem szeretem a pókembereket, és lehet, hogy ez a régi színészek visszahozása, aha, ez most így rájöttek, hogy nem baj, ha vannak benne olyanok, akit ismernek és szeretnek egy-egy ilyen valami miatt.
Érdekes, hogy mondtad ezt a téridő dolgot, most egy kicsit én kilőném magunkat az űrbe, és szerintem neked is ez egy olyan film, tudom, hogy hatással volt rád, a Csillagok között.
Ó, igen.
Erről sokat diskuráltunk már így az adásokban, úgyhogy szerintem nem kell nagyon messzire húzni, csak nagyon érdekes, aki még nem látta. Nézze meg, az emberiség nyilván gyarló mi voltjából keresi a legújabb élőhelyét, a legújabb bolygóját, és erre küldenek ki az űrbe pilótákat, vagy űrhajósokat, hogy keressék meg a legközelebbi élhető bolygót, ahová teleportálhatják az embereket gyakorlatilag, mert a Föld kezd nagyon élhetetlenné válni. És itt is a tér, az, hogy az idő máshogy működik, ez
erre van... engem kiakadt.
Igen, imádom. Erre van felépítve igazából az egész, hogy mennyire másként telik az idő a Földön, mennyi idő telik el, amíg ők fent vannak az űrben és más-más bolygókon. Brutálisan jó film.
Nagyon. Annak ellenére, hogy nem értem ezt a téridő dolgot. Elképesztően jó film, és egyben nekem azt is mutatja, hogy mennyire rohadt korlátoltak vagyunk mi az agyunkban.
Igen. Igen, igen. És mennyire tehetetlenek is, annak ellenére, hogy ki tudjuk lőni magunkat az űrbe, meg hát azt nem mondom, hogy más bolygókra is, meg fekete lyukkal közlekedés, az nyilván.
Igen, de nagyon jó film.
Nagyon.
És szerintem előbb-utóbb oda fogunk jutni. Nem most, nagyon soká.
Simán lehet amúgy.
De szerintem nem sok lehetőséget hagyunk lassan magunknak.
Igen. Engem kicsit megijeszt az a gondolat egyébként, hogy oké, van a Föld, ami brutálisan nagy, és legszívesebben elmenném minden pontjára nyaralni legalább 2 hetet, de hogy valószínűleg a legtöbb embernek ez nem fog összejönni, hogy nagyon ennyire sok helyen járjon a Földön, nyilván szerencséseknek, vagy akinek ilyen az életvitele, az úgy megteheti, de mondjuk a világ másik oldala, mondjuk egy Amerika, ez nagyon távoli pontnak tűnik, és amikor belegondolsz, hogy van a világűr, és hogy annak nincs vége, mi az, hogy nincs vége? Ezt annyiszor mondtam már én is, de...
Nem, nyugtatót kell beszedni utána.
Nem tudom felfogni. Mi az, hogy nincs vége? Na, te jössz.
Egyébként az is érdekes, hogy attól függetlenül, hogy nyilván teszünk tönkre dolgokat, azok, amik történnek, tehát, hogy jégkorszak lesz valamikor, vagy hogy megfordulnak a Föld pólusai, ez egy tök normális folyamat, és a Föld történetében ez már nem egyszer megtörtént. Igen. Hogy ez nem miattunk van csak. Mi maximum felgyorsítjuk ezt a folyamatot, hogy hamarabb lesz valami, de ezek a dolgok, ezek folyamatosan történnek a Földön. Az ember előtt is volt, és az ember után is változni fognak a Föld pólusai, és lesznek jégkorszakok, hogy ezek nem ennyire tőlünk függő dolgok, de nagyon sokszor látom azt, hogy hát, hogy úristen, világkatasztrófa, a Föld pólus váltás elindult, és igen, ez egy normális folyamat, hogy te akkor mindegy, mit csinálsz, ez így lesz, és így volt mindig.
Igen.
Csak be van állítva ez is annak, hogy mert miattunk van, nem miattunk van. Ez...
Sok minden miattunk van, igen. Nyilván, de sok minden nem.
Igen. Csak amit mi csinálunk most, azzal felgyorsítunk dolgokat, és lehet, hogy hamarabb bekövetkezik, mint ahogy kellett volna.
Így van.
De ez egy nagyon jó film, és kiborító is egyben. Van egy olyan... Megint 2 hoztam, de csak azért, hogy így korosztályosan tudjunk előrébb menni. És ez inkább csak ilyen meghatározó szerintem az embereknek sorozatok szintjén, ez a Vészhelyzet, majd utána a Dr. House.
Tényleg.
Ki az, aki nem akart volna orvos lenni, és ki az, aki úgy gondolja, hogy tuti, hogy egy agyműtétet is meg tudott volna csinálni, úgyhogy nézte ezeket a sorozatokat, hogy
Atya, világ, annyira tényleg. Jó volt. Nekem ez is ilyen kis nosztalgikus esténként tök sokszor ment a Vészhelyzet. Még előttem van a zenéje is, meg az a bemutató kis intrója is.
Igen, és baromi sokáig ment az is.
Nagyon.
Sok évig. És úristen, emlékszem, hogy George Clooney milyen kölyökfejű izé volt akkor is, meg úristen a régi szereplők, és aztán utána jött nekem a Dr. House is, így nagyon szerettem, nagyon bírom azt a csávót, meg na, ő egy igazán bunkó szarkasztikus ember, akit játszott. De ezek a kórházas sorozatok, ezek annyira jók, és annyira rohadtul nem így működik, de szerintem ezt mindenki szerette.
Jaj, nagyon jó, úristen, tényleg ez is ilyen nosztalgikus típusú sorozat.
Igen, de biztos, hogy akkor annak ellenére, hogy egy tűt nem tudnék beleszúrni más emberbe, én is néha játszottam a gondolat, hogy ilyen vagy olyan orvos lennék, de hogy nem, én erre nem vagyok képes. De
nekem ilyen nem volt, hogy emiatt a orvos szeretnék lenni, viszont imádtam. A Vészhelyzetet például. A Dr. House nem néztem, de a Vészhelyzetet nagyon szerettem.
Utána jött a Grace klinika is, és az már kicsit más volt nekem, az már annyira ilyen nagyon érzelmi dolgokról szólt, hogy nem a kórházról. És nyilván itt is a Vészhelyzetben is volt egy csomó ilyen érzelmi szár, de mégiscsak a kórházi élet volt az alapja az egésznek, igen. És annyira jó volt.
Amúgy nagyon hasonló korszak, meg időszak az összes NCIS, a helyszínelők, a Miami, a nem tudom, a New York, a Los Angeles, minden, nem is tudom, mik voltak, de az is ez a korszak volt.
Az is mindig a harmadik műszakot néztem. Uh-huh. Még az is ilyesmi volt. Az tetszett az a sorozat.
Én most ilyen. Látom, hogy sorozatot így, én nem is írtam fel, viszont ez ilyen tinikori, nagyon meghatározó sorozatok voltak, a Gossip Girl, a Pretty Little Liars, a Vampír Naplók, de ezek csak így említésképpen, ezek egy ilyen... Hogy tessék?
Egyiket sem láttam ebből a 3-ból.
Wow! Jaj, hát meg még a Sex és New York.
Ott láttam.
Úristen, azt is akárhányszor végig tudom nézni sorozat. Na, de nekem a következő filmem az a Csúcshatás, ezt nem tudom, láttad, de ez a film egy olyan kapszuláról szól, amit hogyha beveszel, akkor az agyadnak a 100%-át tudod használni. És ez nagyon veszélyes.
Ez nem, mint a lucid. Azt nem tudom.
Azt nem láttam. Nem láttam. És egy csávó a főszereplő, aki ennek a spiráljába esik bele, mert ezáltal lesz sikeres nagyon. És arról szól, hogyha ebből túl sokat veszel be, akkor az elkezd téged nagyon tönkretenni. Uh-huh. És ennek a balanszát próbálják az emberek megtalálni, illetve ha már elkezded szedni, akkor nyilván szedni akarod, és szedned kell, szóval egy ilyen ördögi kör az egésznek a vége, és nagyon érdekes, hogy ezáltal lesz sikeres a csávó, hogy hívják azt? azt hiszem tőzsdézni kezd el, és így számolgat, hogy mi hogy lesz, és az agyának ténylegesen a 100%-et elkezdi használni, és hogy milyen mellékhatásai vannak ennek a gyógyszernek, igazából ezt mutatja meg ez a film, és hogy az emberek hogyan reagálnak rá, és a végén ki tud róla, ki nem, hogy gyártják, elfogy a bogyó, nem fogy el, szóval nagyon érdekes egyébként, és hasonló típusú egyébként számomra még így hangulatában a Lopott idő. Uh-huh. Az is egy olyan film, hogy mennyire érdekes, hogy a fizetésed az gyakorlatilag az időd, és az idő-pénz párhuzamot nagyon szépen dolgozza fel szerintem ez a film, és hogy ki mennyire gazdag, az így az idejétől függ, mennyi ideje van, mennyi ideje, mennyi pénze van.
Ha elfogy az időd, akkor véged.
Igen,
az
igen.
Nagyon durva.
Nagyon durva.
De jó film. Érdekes tényleg az, hogy 25 éves korig, vagy hogy van, ami
azt hiszem, addig öregszene.
Vagy valami ilyesmi, és utána indul el.
Hát, nem tudom, szerintem azt hiszem kisebbek voltak.
Kisebbek, de valahol elindul a számlálód, és,
igen.
És akkor folyamatosan tölteni kell, és úristen, igen, ez, hogy a rétegek mennyire meg vannak különböztetve.
Nagyon, és hogy nagyon, nagyon el is zárják a rétegeket egymástól, uh-huh. Szóval nem találkozhatnak, különböző körzetekben vannak, nem juthatsz át oda csak úgy, időmilliómos, ez is egy milyen érdekes kifejezés, egyébként így nyaranta hallottam sokat, hogy hát te ilyenkor időmilliómos vagy, amikor mondjuk egy általános iskolásról, uh-huh. Vagy egy gimisről beszélünk. Igen, nagyon durva, de ez ebben a filmben tényleg időmilliómosok. Nagyon érdekes, amúgy. Nagyon.
De ezt tényleg rengetegszer hallhattuk, hogy az időpénz, és ott
tényleg?
Igen.
De hogy amúgy tényleg, ha belegondolsz.
Nekem ott a Zsaru a kedvenc karakterem, hogy uh-huh. Ő annyira nagyon elhivatott, hogy el is felejtkezik arról, hogy neki nincs igen. Ideje, és mennyire tök jó karakter ő.
Igen, és hogy tudják úgy lopni egymástól az időt, hogy ráfognak uh-huh. Így a kezükre, és fordítgatják föl le, ez nagyon érdekes.
Ez egy nagyon jó film. Úristen, mennyi jó film van. Ez nem volt fent az IMDb-n, de nagyon jó film. Van egy film, ami nekem kicsit így a mai korral egy ilyen social médiával tudom párhuzamba hozni. Régebben nem éreztem. Akkor csak úgy voltam vele, hogy úristen, ez ilyen durva lenne, és most, ha egy kicsit belegondolsz, ez a Truman Show.
Nem láttam.
Jim Carrey játszik benne, és arról szól, hogy ő egy ember, aki magzati korban az anyukája hasában lévő korától, egészen a film végéig, ő egy kvázi ténylegesen buborékban él, uh-huh. És az életét folyamatosan, mint egy valóságshow közvetítik. Az egész életét, és ott, ahol ő él, abban a városban a felesége mind megrendezett. És ez mind kívülről befolyásolható.
És ezt nem tudja?
Nem.
Úristen. Úristen.
És elmegy egy csónakkal valahova, és azt hiszi, hogy felhő meg minden, és fölmegy egy lépcsőn az égbe, és kinyit egy ajtót, és az egész élete egy zárt buborékban telt addig, és mindenki körülötte megrendezett és megszervezett volt.
Wow!
És mindenki a világon látta az ő életét.
És kb. Milyen idős koráig játszódik ez a születését? A felnőtt koráig?
Persze, úristen. Felesége van, gyereke van, tudom, úristen, talán nincs, de hogy felnőtt felesége van, dolgozik.
És a feleség is, meg a gyerek is tudta, hogy...
Ez... A gyerekét nem tudom, hogy van-e, de persze a felesége is.
Egy... Ő is tudta, hogy akkor ez egy megrendezett persze. Dolog, és ő csak egy szereplő.
Mindenki tudta.
Úristen! Ez ilyen mind-blowing.
És akkor így belegondolok, hogy most van a social media, nyilván akkor én nem voltam, amikor ezt a filmet csinálták, de most ugyanezt csináljuk mi is, csak nincs buborékunk.
Igen.
Nagyon durva.
Apukámnak szoktak ilyen összeesküvés elméletei lenni, hogy mi van, hogyha ez is csak egy megrendezett valami.
Igen, és a Men in Black szekrényben élünk.
Igen. Hú, a Men in Black-es kis tollacska, az jó lenne néha.
Igen, magamnak.
Egyébként sokszor igen.
De ezt nézd meg, ez egy nagyon érdekes film.
Jó, mi volt a címe?
Truman Show.
Truman Show, jó.
Jim Carrey játszik benne is.
Őt nagyon
ebben
szeretem.
Ebben a kontextusban nagyon érdekes. Amikor én ezt először láttam, még nem volt ivív, de hogy nem így éltük a mindennapjainkat.
Persze, most, nem és, ilyen aktívan.
És most meg ezeknek a tudatában, meg ezzel az ismerettel megnézve, így azt mondod, hogy bazd meg, mi így élünk.
Csak azt a...
önkéntesen csináljuk ezt.
De durva.
Ez nagyon jó film.
Én néztem egy sorozatot, aminek az a címe, hogy Lupin, nem tudom, ezt láttad-e. Úristen, hát akkor erről tudunk
közösen beszélgetni. Az utolsó évadát nem láttam, azt hiszem, de mondjad.
Jó, nekem ez azért tetszett egyébként, ez egy alapvetően arra épül a sztori, hogy egy fekete férfi megpróbálja az apjának az igazát kideríteni és bebizonyítani, és ebben a sorozatban még nagyon él a rasszizmus is, uh-huh. És igazából azért érdekes szerintem, mert bebizonyítja azt, hogy nem kell a sztereotípiákra hagyatkozni, és hogy nem minden ilyen ember ilyen, nem minden olyan ember olyan, és a kivétel mindig erősíti a szabályt, és nekem nagyon szimpatikus volt az, hogy egyébként ezt a férfit nem a gyémánt nyaklánc ellopása érdekelte, és nem a pénz érdekelte, hanem az, hogy az apjának a hírnevét az tisztára mossa, vagy hát a nevét tisztára mossa. És nagyon érdekesen van felépítve az egész, számomra egyáltalán nem volt unalmas vagy vontatott, mert az ilyenekkel mindig ez a problémám, hogy annyira elhúzzák, mint például a nagy pénzrablás is, az is az új évad nekem már annyira nem tetszett, igen, mert hogy túl vontatott volt.
Igen. A második nem annyira.
Igen, és ebben egyáltalán nem éreztem ezt, és iszonyatosan tetszett, pont azért, mert ilyen nehéz témákat boncolgat, de nem egyértelműen, csak ilyen kicsit buborékban.
Nagyon tetszett nekünk is, nagyon-nagyon jó, és tök jó a színész is. Tényleg, nem tudok én rosszat mondani, hogy így vannak pillanatok egy epizódban, amikor így kezd leülni, de mindig úgy van vége egy résznek, hogy azt mondod, hogy basszus, hát igen. Mikor lesz a
igen, pontosan. De ilyen rablós film volt egyébként még a Viszkis film, ami ugye a magyar rablóról. Hogy hívják?
Valami Attila. Mindegy.
A Viszkis című film is ilyen volt, és egyébként a számomra azért volt érdekes, mert akkor én még nem születtem meg, viszont, vagy talán pont ilyen egy éves voltam, vagy valahogy így, és apu mondta, hogy kérdeztem tőle, hogy de hát így milyenek voltak a mindennapok, hogy rettegésben éltetek, vagy bármi, igen, és ő is mondta, hogy nem, igazából csak a híradóban volt esténként egy hír, hogy ja, a Viszkis megint rabolt, és így körülbelül ennyi.
Hogy letartóztatták.
Igen, pedig én ezt annyira úgy képzeltem el, hogy ez egy ilyen hatalmas káosz és félelemben tartja az embereket, de mondta apu is, hogy igazából ő nem bántott senkit, neki a pénzre volt szüksége, és hogy nem, amúgy nem éltek rettegésben.
Nem, én akkor már nem egy éves voltam, szóval emlékszem, amikor láttam a tévében, hogy letartóztatták, és mekkora hatalmas hír volt belőle. De így néztem, hogy és ez ki az Isten.
Aha. Igazából most is vannak minden nap ilyen sztorik, csak persze. Ezeket, ahogy megvan filmesítve, valahogy másként dolgozzuk fel.
Igen, meg ő egy, szóval nem tudom, mindig voltak rablók meg ilyenek, de talán most több van, és már nem olyan nagy szám, vagy nem tudom.
Lehet, nem tudom.
Meg most egy kicsit jobban el vannak tusolva már az ilyen dolgok.
Az is lehet.
Szerintem.
Á, sok mindig mindenről nem tudunk, mi szerintem.
Igen, biztos rengeteg dolog van, ami ilyen. Rejtélyes. Tudod, hogy nem úgy van, ahogy el van mondva, de nem tudsz mit csinálni.
Your turn.
Jaj, hozok egy filmet, ami igazából inkább mese, és szerintem biztos láttad, ez a Wall-E.
Jaj, igen. Ez is egy tök tanulságos, aranyos
nagyon.
Film, mese, tényleg mondtam, minek.
Nem tudom neked, melyik része ragadt meg, vagy mi a tanulság belőle. Nekem megint az, hogy mennyire gyarló és hülye az ember.
Igen.
De hogy egy gép, akinek én szerintem igenis vannak rendes érzelmei, hogy ő csak elvégzi azt a feladatot, amire ő született, és vigyáz arra, és az embereket szolgálja, és kitakarítja a bolygót, folyamatosan takarít és csinálja, de hogy az emberek milyen faszok, erre nem tudok jobbat mondani, ahogy ott ülnek a kis dagadt foteljükbe, dagadtan, és nem tudnak már mozogni, és... ez nagyon... és az az egyik kedvenc jelenetem, amikor így megy végig a kapitányok képein, és egyre kövérebbek a kapitányok.
Igen.
És ez egy nagyon... nagyon szeretem is ezt a filmet, nagyon kedves, meg tanulságos, de egyben ez megint csak egy ilyen... hát nesze nektek.
Igen, és tök érdekes, hogy a sok gyerekmesének is, vagy ilyen animációs filmnek is, amit hivatalosan gyerekeknek szántak mondjuk, a felnőttek számára is tök sok jelentéssel bírnak. Nagyon sok.
Igen, mi már bele tudunk látni olyan vonatkozásokat, amit a gyerek nem feltétlenül tapasztalt még meg, és ő egy szórakoztató mesének látja, te meg így érzed benne az iróniát.
Igen. Ja, én is nagyon szeretem, ami eszembe sem jutott.
Ez is rendben volt az IMDb 250-es listán, és akkor így mentem végig, de ott elég az elején van.
És olyan aranyos.
Nagyon.
Egyébként. Egyébként kíváncsi lennék, hogy mennyire gondolkoznánk erről másként, hogyha nem lenne ilyen cuki a karaktere. Hogyha nem néznek ilyen aranyosan.
Nekem az a furcsa egyébként, hogy ő egy ilyen kis roncsrobot, ugye?
Igen.
És hogy például a szerelme, az Eve.
Igen.
Ő meg sokkal ijesztőbb. Egyébként pedig ő egy ilyen letisztult, modern kinézeti robot, és én tőle sokkal jobban félnék, mint a Wall-E-tól.
Hmm, ez érdekes. Megint itt a robotok, meg az uralom, meg így. Így cuki. Én a robotfilmben nem cuki.
Nem, az ott nem.
Nekem van egy utolsó filmem, azt hiszem, ami pedig, jaj, nem, még kettő van, de az egyik a 47 méter mélyen, ez a, ezt igazából csak kiemeltem, de ez egy kategória számomra, ezek a cápás filmek.
Akkor ide beteszem én is a Cápa című filmet, és akkor azt nem fogom külön mondani.
Rendben. Én alapvetően nagyon szeretem a cápás filmeket, pontosan azért nagyon félek tőlük, de ezzel te is tudsz azonosulni, de azért szeretem ezeket a filmeket, mert tudom, hogy nem fog megtörténni. Nem megyek be a vízbe, úgyhogy nem találkozunk össze, és a kádamban sem fog feljönni a lefolyón, meg a nappaliba se repül be. De egyébként érdekes, hogy felírtad a Cápa című filmet, mert szerintem az egy rettentő gagyi film.
Igen, de amikor láttam, akkor az egy kb. A technológia csúcsa volt.
Igen?
Hát, igen.
De amúgy nem tudom, mikor itt film a Cápa, meg mondjuk az első Jurassic Park, szerintem egyébként időben nem lehetnek túl messze egymástól, és azt tök érdekes, hogy mennyire jól megcsinálták.
Most megnézem, mert szerintem meg tök messze vannak.
Igen? Csak hogy az ilyen, számomra ilyen gagyi. A Cápa film.
Nagyon gagyi benne a Cápa, azért is néztem meg először, hogy hát ha majd akkor én látom, hogy mennyire gagyi a Cápa, de nem tűnt egy túl gagyi. Szóval nem volt ahhoz elég gagyi, hogy ne félj.
Ja, hogy ne félj tőle, értem.
Azt hiszem 92-es talán a Jurassic Park.
75-ös a Cápa, a Jurassic Park meg 93-as. Ó, wow, tényleg, szóval tényleg messze van. Igen, valóban, azt hittem közelebb vannak egymáshoz.
Szóval nagyon korog a gyakran. Elképesztően gagyi benne a Cápa.
Nagyon.
De annyira előttem van, ahogy így felbukkan a hajó mögött.
És ezt te mikor láttad először?
Kicsi voltam.
Á, ja, jó, úgy más. Igen.
De én addigra már féltem a Cápától.
Lehet, hogy ez ilyen veled született dolog.
Igen. Szóval nem a Cápa film miatt féltem a Cápától.
Éhes vagy?
Nem. Csak, ha hallottok mindenféle fura hangot, azok nem űrlények, hanem a hasa. A Cápa filmet én azért írtam fel, mert ez nekem olyan szinten meghatározó, hogy tudtam, hogy félek a cápától, de azt se tudtam, mi az a cápa.
Uh-huh.
Szóval nem láttam előtte, és nem tudtam, hogy mi ez.
Wow!
Iszok egy korty vizet, mert nem bírok beszélni, a hasam elnyom.
Valakik az űrből próbálnak kommunikálni veled. Olyan színű a szemüveged, mint a pohár.
Igen.
De jó.
Na most a gyomrom kezdi. Szóval nem, a Cápa az azért van felírva, mert azt egy ilyen gyerek...
Tuti belehaladszik.
Szóval... Na, megpróbálok beszélni. Akkor is láttam ilyen 6 éves korom körül egyébként, és később is láttam. És mindig olyan célzattal néztem, hogy majd ezzel legyőzöm a félelmemet, és soha nem segített rajta, pedig... Nem ijesztő annyira. Van például egy Gyilkos Bálna című film, ami ezerszer ijesztőbb, abban egy karcánú delfin van, ugye? Igen, és az elején meg is hesz egy cápát, vagy ketté harap, és attól nem félek ennyire.
Aha.
De ettől nagyon.
Én hiszek abban egyébként, hogy nem minden félelem legyőzhető, és nem is kell legyőzni az összeset.
Hát, ja, nem megyek be nagyon vízbe, és én is ennyit tudok tenni.
Ennyi.
Úgyhogy, de folytasd át a cápás nézeteidet.
Én azért szeretem ezeket, mert itt is azt mutatja, hogy igazából mint emberek mennyire kis semmik vagyunk. Bemegyünk a vízben, és gyakorlatilag vége. Tehát, hogy ez nem a mi területünk, és ott a cápák mennyivel gyorsabbak, hogyha vízbe kerülünk, akkor gyakorlatilag pacsálni nagyon jól tudunk, meg ott sütkérezni a parton, meg nem tudom, egy úszógumiban ott pörögni. De hogyha egy cápáról beszélünk, és ha közelharcra kerül sor egy cápával, akkor engedd el, mert igazából semmi esélyed nincs.
Hát benne szokott lenni a filmekben, hogy így meg kell ütni az orrát.
Ha ja, már meg az orrát ütöm a cápának,
igen. Addigra én szörnyet halok a gondolattól, hogy felém úszik egy cápa.
Számomra az is nagyon ijesztő, hogy hány sor foguk van, és hogy azok még így recsések is, és egyébként az is nagyon ijesztő, hogyha felém úszna egy cápa, akkor valószínűleg én annyira félnék, és olyan adrenalin, vagy nem tudom, ilyenkor lehet előjön az életösztönöd, de szerintem én a félelemtől elájulnék.
Valószínűleg.
És azonnal meg is fulladnék, és akkor itt vége van a sztorinak.
Egyébként egyszer valahol olvastam, hogy a cápának, ha kihullik egy foga, akkor ugye a helyére egyből lő neki egy másik, és ez... És rengeteg fog
okon, és mindegyes, és éles, és arra van kitalálva, hogy ő jön bele.
Pontosan. Ijesztő nagyon.
Ezért amúgy nem lehet haragudni rájuk, mert ki ez a...
Nem, hát ösztönlény.
Célja, igen. Hogy ezzel életben maradjon, és ennyi.
Igen. És ők úgy is tapogatnak, mint amikor bemész a jüzbe, hogy megtapogatod a takarót, hogy mennyire puha, hát ők tesztharapással tapogatnak. Uh-huh. Szóval, hogy valami ehetője, vagy finom, vagy nem, azt ők megharapják.
Szóval nem utálom őket, csak rettegek tőlük.
Dettó, én is egyáltalán nem utálom őket. A krokodilok is amúgy ilyen parák. Nagyon sokáig néztem a Discovery mentelen ilyen Shark Week, meg ilyen állati támadások, meg nem tudom, ilyen sorozatok, ilyen este 11 után. Nagyon furcsák. Imádtam ezeket a részeket. Hát tudtam, hogy nem fogok bemenni egy ilyen random barna tóba fürcsikézni, ami tele van krokodillal, csak nem tudok róla, és akkor megesz. Hát nyilván nem. De nagyon érdekes ez ezeket
nézni. Bele gondolni is para.
Ez talán a Guilty Pleasure adásba belefért volna. Este 11 után a Discovery Shark Week.
Na, azt sose tudtam nézni mindig. Utána, amikor így ezeket gyakran reklámozta a Discovery régebben, amikor még tévét néztem, akkor én nem is néztem inkább azt a csatornát. Mm. Két percenként láttam ilyet.
Te jössz.
Hát jó. Legyen most egy sorozat. Az a The Good Place. Uh-huh. Nem tudom, van-e magyar címe, szerintem nincs. Ez egy 4 évados sorozat, és a túlvilágon lévő létről és életről szól, illetve 4 emberről, akik meghaltak, és a túlvilágon vannak, és akik azt hiszik, hogy ők a jó helyre kerültek, majd kiderült, hogy nem a jó helyre kerültek, hanem gyakorlatilag nekik az a kínzásuk, hogy folyamatosan kiderül számukra, hogy ők a hibásak azért, hogy ők rossz helyre kerültek, és minden miattuk van, ami ott történik rossz. És hogy a 4 évad alatt hogyan alakulnak ők át, és lesznek jó emberek, és kerülnek végül is a tényleges mennyországba, de nagyon, nem tudom, végignézted-e. De...
Nem láttam egy részem.
Nagyon vicces a sorozat egyébként, ilyen 20 perces részekből állt, szóval egész gyorsan végig lehet nézni. De az, hogy mit hiszünk mi magunkról, hogy mi alapján vagyunk jók, és mi alapján tételezik fel, hogy ott fönt, ha van mennyország, akkor ott mi alapján sorolódunk, mert gyakorlatilag senki nem jut be mennyországba. Uh-huh. És egyébként ezen ők így próbálnak is változtatni, hogy ott azt hiszem a sorozatban az van, hogy több mint 500 éve senki nem jutott be a mennyországba. Uh-huh. És mindenkit kínoznak a démonok mindenféle különböző dolgokkal.
Egyébként te ebben hiszel, hogy van egy ilyen válaszút, hogy ahogy élsz, akkor utána a lelked olyan helyre kerül, hogy mondjuk egy ilyen végtelen, ilyen ördögi kör, nem, de hát egy ilyen végtelen, nem jutnak eszembe a szavak, egy végtelen sztorit játszanak le előtted, ugyanazt folyamatosan, amit te is mondtál, hogy kiderül, hogy ők amiért azért kerültek a rossz helyre, mert hogy olyat csináltak, vagy ilyesmi, ebben így hiszel?
Én... ez érdekes kérdés, mert semennyire nem gondolom magam vallásosnak, viszont ahogy így ugye nőttem fel, meg minden, ezt mindig elmondták, hogy jaj, a mennyország, meg a Jézuska, meg a pokol, meg a nem tudom. Szóval valahol szerintem ez inkább én nem gondolom, hogy magamtól ezt hittem volna, vagy hinném, és most sem gondolom azt, hogy az van, hogy meghalok, és akkor valaki megmondja, hogy köcsög voltál, ide mész, ha jó fej voltál oda. Szóval nem igazán gondolom, hogy az alapján mi sorolódunk. Ötletem nincs, mi történik velünk a halálunk után.
És talán ez a legijesztőbb, hogy ezt senki nem tudja.
Igen. A reinkarnációban inkább tudok hinni, mint abban ebben a mennyi és pokol dologban. De aztán ki tudja, mert hogy a spiri adásban ott beszélgettünk erről, hogy azért vannak dolgok, amiben igen, és
igen.
Valahova van, leszünk. Én ebben biztos vagyok, de nem gondolnám, hogy vagy a felhők fölött lebegünk, vagy tűzben égünk életünk végéig. Ez egy érdekes. Ebben a vonatkozásban egyébként jó ez a sorozat, mert ők ugyan a pokolba kerülnek, de hogy van lehetőségük változni és fejlődni, és ez alapján kerülhetnek nem oda.
Az érdekes egyébként.
Igen. Nagyon jó sorozat, nézd meg.
Ja.
Sőt, a mennyországban léttük után is még mindig van tovább. Igen. És játszik benne, aki a Phoebe-t játsza, a Jó barátokba színésznő, ő egy okori görög tudós nőt játszik benne, aki teljesen elbutult, mert hogy semmi impulzus nem éri őket a mennyországba. És elfelejt mindent, meg szenil is lesz, és mondja, hogy annyira jó lenne, történne valami izgalmas, mert tök jó, hogy itt a mennyországban mindent megkap, amit akar, de hogy itt tök elbutulnak tőle, és hogy inkább ő ezt így nem akarja akkor.
Nagyon érdekes. Nézzétek meg, nagyon vicces, de nagyon elgondolkodtató sorozat. Nagyon szerettem, Janival is megnézettem, úgyhogy én már kétszer vagy háromszor láttam. Baromi jó, de hogy ez ilyen elgondolkodtató, hogy mitől számítunk mi jónak.
Hát igen. Múltkor erről beszélgettünk, hogy sokkal jobb lenne, hogyha mondjuk a pénz helyett, mert a pénz az egy darab papír, és így adsz egy bizonyos mennyiségűt, és kapsz cserébe valamit. Sokkal jobb lenne, hogyha az emberek gazdagságát abban lehetne mérni, hogy ki mennyire jó ember, vagy milyen a lelke, és milyen cselekedetei vannak, és teljesen más jelentene a gazdagság, mint most.
Én azt gondolom erről, hogy tök jó lenne, de valószínűleg azok a leggazdagabb emberek, akik nem ilyenek.
Valószínű, és ezzel lehetne megváltani a világot.
Igen, és ők nem fogják elengedni a pénzüket.
Igen, de ez egy ilyen kis naív álmom az egyik, hogy ez tök jó lenne, ha így lenne.
Egyébként nem tudom, minek kéne történni abban a világban, vagy a mi világunkban, hogy ez változhasson.
De egyébként mennyire egy butaság egyébként? Tehát, hogy csak az ember csinálja ezt, az állatvilág sem, és semmi nem csinálja ezt, hogy akkor pénzért, bár nem tudom, van-e mókusok között ilyen egyeség, hogy hozok két makkot, és akkor cserébe vigyázol a kölykeimre, nem tudom, hogy ebben így nem vagyok annyira otthon, de hogy mi csináljuk ezt, hogy adok egy darab papírt, és kapok cserébe egy kenyeret. Így ez...
Kicsit úgy csinálunk, mintha minél több pénzed van, akkor te halhatatlannak számítanál, de nem ugyanúgy megöregszel, meghalsz, vagy beteg leszel, vagy itt tehát mindegy, hogy van-e pénzed, vagy nincs, ugyanúgy vége lesz az életednek, és attól, hogy több van, attól nem lesz több életed. Jó, minimálisan igen, de érted, mire gondolok, hogy nem leszel mindenható, örökké élő, akár kicsoda azért, mert több pénzed van, és ha rácsolsz, és jó a gyerekeidnek. Persze szerintem legtöbbször még gyerekük sincs az ilyen embereknek, vagy nem tudom, de hogy így nem a saját és mások életének a jóváltétele a lényeg, hanem a harácsolás inkább. Nekem az tűnik fel, hogy ha valakinek sok van, akkor még annál is többet akar.
Tök jó lenne, hogyha a pénzt így ki lehetne venni az egész életnek az egyenletéből, és nyilván az ember olyan, hogy találna valami mást, aminek olyan értéke lenne, mint a pénznek volt. Viszont amin én gondolkoztam, hogy így, hogy gyakorlatilag a lelked és a te személyed dönti el, hogy te mennyire vagy gazdag, azt nem tudod megvásárolni. Tehát, hogy az egy őszinte belülről fakadó dolog kellene, hogy legyen. És azt nem tudod meghamisítani.
Igen.
Bárcsak így működne.
Kicsit azért tetszenek azok a filmek is, mint például a Beavatott. Hogy ott be vagy sorolva valahova. Nyilván ennek bőven megvannak a negatívumai és hátulütői, de ott nem tudsz elbújni az elől, hogy te ki vagy, és az meg fogja mutatni, hogy te mire vagy alkalmas.
Így van.
Úgyhogy ezek tök érdekesek. Én nem feltétlenül zárkóznék el, csak kéne valami, ami garantálja, hogy nem lesznek ilyen uralomra törő idióták, akik miatt ez az egész rendszer ugyanúgy elbukik, mint minden más.
Így van.
Ilyen mindig van.
Hát sajnos van.
Hát igen.
Neked van még?
Persze.
Persze. Nekem egy utolsó van, az pedig egy ilyen gyerekkori nagy kedvenc, a Charlie és a Csoki gyár.
Oh,
és ez is tök
és sok... azt neked tetszik.
Igen. Imádom a Charlie és a Csoki gyár.
Tehát ez egy sötét film.
Nekem ez azért tetszik, mert megmutatja az életnek az egyszerű oldalát, és azért, hogy semmit ne vegyek észméznek, és a legkisebb dolognak is örülni kell. És nekem nagyon tetszett benne az, hogy ez a picike család annyira szegény, és mégis annyira boldogok, és annyira szeretik egymást, mert sírni is fogok, hogy belegondolom. De hogy annyira azt mutatja, hogy egy picike házban, aminek be van törve már mi ez? A tetője is, és hideg van, és nincs pénzük gyakorlatilag semmire, és a Charlie kap egy tábla csokit a szülinapjára, amiért valószínűleg rengeteget dolgoztak, és hogy abban mégsem volt benne az a biléta, de végül de a nagypapájától kapott egy hatalmas összeget, amiből tud venni egy tábla csokit, és ott van a másik párhuzam, hogy volt, aki egy gyárat megvett, és embereket, több száz embert megbízott, hogy csomagoljanak addig csokit, ameddig egy bilétát nem találnak. És számomra, ami a Charlie családjában van, az az egyszerűség, és az egyszerű boldogság, az nekem annyira szent és érthetetlen, és annyira gyönyörű, hogy szerintem az mindennél többet ér.
Igen. Egyébként imádom, de Tim Burtonnek talán egy vagy két olyan filmje van, amit nem szeretek, és minden más, ami kijön a kezéből, imádom, köztük ezt is, és ilyen annyira egyetértek. Talán az, hogy nincs nekik, és amiük van, azt meg nagyon megbecsülik, igen, és örülnek neki.
Igen.
És tényleg arra... És ilyenkor nagyon remélem, hogy sok szülő, aki nézi, magába száll, hogy mit csinál a gyerekével.
Igen, és annyira egyébként nekem az is tetszett, hogy a Charlie egy annyira kedves kisfiú benne.
Igen.
És az is látszik, hogy a mondjuk a többi gyerek, aki megnyeri ezt a bilétát, azok... az élethelyzetükhöz képest mennyivel másabbak, és nincs meg bennük talán ez a tiszta, őszinte, nem is tudom, falázat. Amit én mindig keresek mindenkiben, erről sokszor beszélgetünk, és hiszem, hogy ez létezik még.
Nincs bennük se tisztelet, se alázat, semmi iránt.
Igen.
És igazából a szüleiknek sem. És nem is tudom. Most így próbáltam még így pörgetni a másik gyerekeket, de igen, mindegyiknél nagyon, nagyon gáz, ahogy ő velük a szüleik is visszaviselkednek. És a Charlie-t meg rengetegen veszik körül icipici helyen, de mindenki szereti.
Igen. És az élet egyszerűségét és szépségét mutatja be egyébként. Igen. Mert mindig egyébként egy barátommal beszélgettünk erről, hogy ha bárhova költözhetnél, akkor hova költöznél? És akkor mondott egy helyet, és mondta, hogy hát de leginkább, tehát hogy életvitelszerűen nem lakna ott, mert nem tudná itt hagyni ezt az országot, és kérdeztem tőle, hogy és ha mindenkit vihetnél, akit szeretsz, és mondta, hogy ja, akkor azonnal. Szóval, hogy bármi van, nem az számít, hogy hol vagy, hogy mit van, hogy nem tudom, hanem csak a körülötted lévő emberek, akiket szeretsz. Semmi más nem számít. Igen. Semmi más, ez a legdurvább. A világ legjobb helyére elmehetsz, ha mondjuk egyedül vagy, vagy nem viheted azokat, akiket szeretsz. Nem leszel úgy boldog. Csak az emberek számítanak körülötted. Hát csak társas lények vagyunk valahol.
Igen.
A buborékunkon belül is.
Igen. Hát nem gondoltam volna, hogy neked ez ilyen film. Tehát Imádtam. Fával ebbe akkor hasonlítotok, mert az egyik kedvenc filmje.
Imádtam nagyon.
És én is, jaj, ez nagyon szép.
Gyerekként azért imádtam, mert hogy hú, egy ilyen csoki világ, meg csoki gyár. A később meg ezért, amit most beszéltünk.
A csoki az nálam is nagyon, nagyon nagy hatással volt rám, én felnőttként láttam már ezt a filmet, de...
Amúgy menjünk már el valamikor egy ilyen csoki múzeumban, ahol lehet csokit csinálni, meg kóstolni, meg ilyesmi. Azt hiszem, Szentendrén van egy ilyen.
Igen, most az jutott eszembe, hogy lent van egy csomó Milka csoki a szekrénybe.
Tegnap én is vettem egy nagy tábla csokit. A vége volt a versenynek, nincs diéta, úgyhogy csoki!
Simán lehet tenni egy nagy tábla csokit is.
Azt nem értem, de igen.
Meg lehet.
És hogy szereted jobban a csokit, hogyha így mondjuk meleg van, hogy megolvad, és így kb. Így tétni lehet, vagy mondjuk be is rakod a hűtőbe, hogy roppanjon?
Tűzőben nem szoktam betenni, de nem szeretem, ha folyik a csoki. Mm. Törhető legyen. Mm-hmm. Nem legyen mit rágni rajta.
És a hűtőbe rakod csokiról mi a vélemény?
Hát, hűtőízű. Azt nem tudom elmondani, hogy hideg hűtőízű.
Oké.
Okay. A túra rudi nem, azt eleve hűtőben kell tartani, de ha egy Milka valamilyen megvan, hogy be kell tenni, akkor hűtőíze van. Meg ez olyan dolog, hogyha beraksz egy banánt a hűtőbe, akkor mindennek banán íze lesz.
Jó, ez igaz. Igen.
Hűtőízű az, ami amúgy nem hűtős dolog.
Nekem a hűtőben tartott csokira mindig apukám, és a nyár jut eszembe az ilyen strandolások, hogy bedmaradt a kocsiba egy tábla Milka, és úristen, már amorf alakúra szétolvadt, és ez bement a hűtőbe, és azt utána emlékszem a hangjára, hogy apu így harapta, hogy így roppan, és ilyen annyira jó emlékeket hoz fel. Imádom.
Igen, szerintem nálunk addig nincs meg csoki, hogy megolvadhasson.
Áááá.
Igen. Most már Jani anyukája szokott egyébként venni, mindig, most már ő is tudja, hol tartjuk, és így belenéz a dobozba, és így nézem, hogy lett benne 3. És megköszönöm, de arra gondolok, hogy ott a szegény, ha tudnád, hogy ezzel most 5 perccel tovább csak ezt a cvinket, és ennyi. Sokszor azért nem veszek már, mert addig eszük, amíg van.
Úristen!
Nem tudom megmondani, mi mennyi csokit eszünk. Úgyhogy szerintem a sok egészséges ételünket ezzel így durván. Azért kell nekünk egészségesen enni minden mást, hogy ennyi csoki
tehessük. Csoki kompenzáljuk. Milyen csokis irányba elmentünk így a végére.
Csokis. Nekem még van egy-két dolog felírva, de ezek nem csokisak.
Ó! Oh.
Azt hiszem. Van egy, ami nem csokis, de
kajás?
Ez Janival nem.
Ah.
Janival az egyik úgy kedvencünk, az a cím, hogy Klaus. És... ez egy karácsonyi film, egy postásról szól, egy mese egyébként, akit elküldenek egy Isten háta mögötti világvégi helyre, hogy ott mutassa meg, hogy mit tud, mert különben kizárják a postás közösségből, és különben is, és ott találkozik egy emberrel, akinek ez a neve Klaus, és azt hiszem a Mikulás neve Klaus, és akkor ők ott ilyen nagyon két társadalmi réteg van, akik egymásnak feszülnek, és ilyen tök gonoszak egymással ott az emberek, meg minden, és ez a postás meg ez az emberke, akik elkezdenek a gyerekeknek ajándékot adni, és a gyerekek elkezdenek egymással az ellenségesek is játszani, és ez egy ilyen nagyon kedves, úgy karácsonyi film, hogy nem igazán karácsonyi, hanem inkább a szellemisége az. Úgyhogy Janival ezt, amikor láttuk, akkor úgy döntöttünk, hogy ez lesz a mi karácsonyi filmünk. És ez ilyen nagyon kedves film. És ott is az a lényeg, hogy nem nem utálni kell egymást, hanem kedvesnek lenni a másikkal, és annyira szép.
Karácsonyi filmek mindig jók.
Igen, biztos van egy karácsonyi film, amit tudom, hogy te is imádsz, meg mi is Petrával.
Igen, ez a karácsonyi cserevere.
Igen, szerintem az lehet nálad is olyan, hogy bármikor vette azt évközben, nem?
Nem. Nem, azt a karácsony köz... én karácsonyi filmet csak karácsony közelettével nézek, mint általában az emberek.
Oké. Mondok még hármat.
Jó.
Jó, többet nem. Fel van nekem írva az Elit alakulat, az a Band of Brothers, az egy HBO sorozat, világháborús. És annyira az agyamban van az első rész, amiben David Schwimmer játszik egy kiképző tisztet, ő rossz játsza a jó barátokban, és egy rohadékot játszik, hogy így gyűlöli mindenki, de mégis egy olyan csapatot képez ki, amiért hálásak neki, és iszonyatosan köcsög mindenkivel, és nagyon furcsa is őt ilyen szerepben járt látni, de ilyenkor így az jutott erről eszembe, és az ragadt meg azóta, hogy ezt a részt láttam ebből a sorozatból, hogy néha megéri keménynek lenni másokkal, mert ez utólag kifizetődő neki is, és hálás lesz érte. És ez most szembe megy azzal, hogy kedvesek legyünk másokkal, de nem minden körülmények között kell mindig kedvesnek lenni, hanem igenis vannak pillanatok és helyzetek az életben, amikor kell valaki, aki nemet mond, vagy aki azt mondja, hogy elég volt, vagy aki csatottatja fölötted az ostort, mert csupa szív, szeretet, jóságból nem mindenki tud előre menni. Hanem igenis kellenek ilyen kvázi pofonok, amikor azt mondja valaki, hogy elég volt, és ezt nem így. És nekem kicsit ő ezt így jön át, hogy egy szemét rohadék, de neki egy elit csapatot kell kiképeznie.
Uh-huh.
És utána nagyon hálásak neki azért mégis, hogy utálták, de mégse.
Az érdekes. Ezt lehet megnézem majd, erre kíváncsi vagyok.
Igen. Szerintem elég ezt az első részt is megnézned, mert utána nyilván mennek és háborúznak meg minden, de hogy ebben a részben ez a kiképzésükről szól az első. És ez nagyon érdekes. Főleg úgy, hogy előtte láttam rosszként a jó barátokban. Yeah. Ilyenkor nehéz elvonatkoztatni, és így még furcsább, hogy őt egy ilyen szerepben látom. Aztán, amik vannak nekem még megint csak ilyen hát beleélő sorozatok, és nem fogom mindegyiket kivesézni, de ilyen a Mrs. America, a Hatalmas kis hazugságok, és a Maid, az valami szopalány, vagy nem tudom, annak se tudom, mi a magyar címe. És hát ez a feminista vonal, ami nekem nagyon szívügyem az utóbbi 10 évben, hogy mennyire, hogy foglalkoznak a nőkkel, és mennyire van elnyomva, és egyébként meg milyen sok jogunk lehetne, ha ehhez máshogy állnának. És nem csak a nőknek, hanem mindenkinek. És ez kicsit mind a három sorozat olyan, ami nagyon a nők köré épül. És valahol mindegyikbe tudok, vagy egy karakterrel, vagy valamivel azonosulni, úgyhogy ez mind a három ilyen. És ha már azonosulni, akkor nyilván ide sorolható a Szolgáló lány meséje, amit nem is értek, hogy te nem írtad fel. Bár lehet neked ez ennyire nem mélyen ható dolog.
Egyáltalán nem, egyébként.
Több furi, de akkor lehet, hogy ez már ilyen anya dolog miatt rosszabb nekem.
Lehet.
Jaj, mi van még itt? Van egy nagyon régi film, a Muzsika hangjai. Nem láttad, egy nagyon-nagyon-nagyon régi film, egy nevelőnő megy egy héttagú családhoz, ahol az anyuka meghalt, az apuka pedig egy ilyen osztrák katona, egy ilyen kapitány, és ő nagyon elismert, de nevelőnő kell a gyerekek mellé, és gyakorlatilag az, hogy őt hogy szeretik meg a gyerekek, hogy töri meg a gyerekeket, mert minden nevelőnőt kikészítenek, a végén egymásba szeret a kapitány és ez a nevelőnő, és aztán nekik a második világháborúban, vagy az elsőben, nem is emlékszem, a másodikban, mert nácik vannak, menekülniük kell Ausztrián keresztül a hegyekben, meg minden, és hogy ők egy annyira összetartó család lesznek, és nagyon-nagyon szépen énekelnek benne nagyon sokan, és ez is egy kicsit olyan álomvilágos dolog, hogy mennyire jó ott nekik. Egyébként is szeretem az ilyen alpesi helyeket, meg dolgokat. Aha. És ez annyira szép, és annyira jó, úgyhogy ezt a Muzsika hangjait is szerintem odasorolhatnám, ha bármikor szívesen megnézem filmek közé. És mindjárt befejezem, még egy van. De melyik? Ja, igen. Ezt így a végére ilyen romantikusnak. Akkor még bedobom, na, és tessék. Majd biztos neked is van ilyen. Láttad az Amerikába jöttem című filmet?
Nem.
Eddie Murphy játszik benne egy afrikai herceget, és hát meg kéne házasodnia, de hogy ő
meg akarja találni az igazit, és elmegy New Yorkba, Queensbe, Bronxba, nem tudom melyik az a lepattant gagyi része, ahol a nagyon csórók élnek, és ő az egyik ilyen kísérőjével elmegy, kibérelnek egy ilyen patkány lakta lakást, meg mindent, és elmennek a McDonald'sba dolgozni, vagy nem McDonald's, McDonald's, mindegy ilyesmi helyre. Egy herceg, akiről nem tudják, hogy herceg, és ő feleséget keres magának, és találkozik is egy lánnyal, akiben beleszeret, nyilván bonyodalmak, hazudtál, hogy herceg vagy, de végén van egy esküvő. És úristen, ezt majd megmutatom neked, óriási, hatalmas, az egész templomon végigérő ruhája van a csajnak, és csodálatos, és gyönyörű, és a herceg a végéig nem tudja, hogy mégis elveheti ezt a lányt. És ő azt hiszi, hogy mással fog összeházasodni, és itt totál lefácsolozva abban a hatalmas ruhában jön a lány, és és olyan az a ruha is, itt mindig bőgök a film alatt, amikor ezt nézem, és akkor felhagyja a fácsot, és látja a herceg, hogy azt a nőt veheti el, akit szeret, és
Istenem!
Ez a best film nekem ilyen szempontból. Borzasztó régi szöve, szerintem talán 90-es évek, de lehet, hogy régebbi. Nézd meg, ha más nem a végső jelenetet,
jó, Istenem.
Annyira szép, hogy ott van, és ez a mennyasszonyi ruha, abból az időszakból akartam mindig, hogy akkora ruhám legyen, hogy senki a közelembe se jusson, és 16 méteres úszáj, de hát ez a ruha miatt, meg az esküvő jelenet miatt imádom.
Aj, ez nagyon aranyos.
Nagyon cuki. Ked van ilyen?
Ilyen romcsi kedvenc? Ami,
igen, amit így megnézel, és tök mindegy, hányszor látod, romantikus, és sírsz rajta, annyira nagyon kedvenc romantikus.
J.Lo-nak nagyon szeretem a romantikus filmét, amikor egy hotelben játszik, ugye...
Szobalányt,
igen. Azt így szeretem, de kedvenc romantikus szerintem nincsen amúgy. Szeretem a romantikus filmeket, de inkább az olyat, ami egy vígjáték és romantikus. Például ilyen szerelmünk lapjai, meg ilyesmi, ezektől ki vagyok. De, ja, igen. Nincsen talán.
Jó. De ezt majd nézd meg, és neked is kedvenced lesz, és hát, ha te is elsírod magad, jó. Amíg én annyira szép. Úgyhogy igazából van még felírva, de holnapig tartana ennek a felvétele.
Igen, lehet.
El tudom engedni a többit már, de ezek ilyen szerintem említésre méltóak voltak részemről.
Tök érdekesek voltak egyébként, majd én is a te listádból nézek meg egy-kettőt, mert volt, ami így tökre megfogta az érdeklődésemet, úgyhogy ha lesz majd valamikor időm rá, akkor lecsekkolom őket.
Oké, én is írtam már fel a te listádból, hogy megnézzem, úgyhogy majd keresztbe nézünk.
Jó,
aztán.
Jó, oké.
Hát nyilván kíváncsiak vagyunk a ti filmes és sorozatos élményeitekre is, hogy titeket mi érintett meg, vagy hatott rátok, vagy...
Kedvenc film, sorozat, meghatározóak, milyen érzéseket váltanak ki belőle? Belőletek, várjuk ezeket a Facebook csoportban. Köszönjük, hogy meghallgattátok a mai epizódot.
A beszélgetést folytassuk az Art Facebook csoportunkban, a Szomszédom Podcast néven találjátok.
Így lehetőségetek van nektek is hozzászólni a következő témához.
Kövessetek be minket Instagramon is, a Szomszédom néven.
E-mail pedig a szomszédompodcast@gmail.com címre írhattok.
Köszönjük, ha értékeltek minket azon a podcast platformon, amin éppen hallgattok.
Egy hét múlva újabb témával kopogunk. Sziasztok!